az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette föl neki: Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat, a második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint saját magadat, mert két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, aki nem járt hittanra, az talán sohasem hallott az égbe kiáltó bűnökről, és nem nagyon tudja, hogy az pontosan mit is jelent. A hittanon megtanultuk annak idején gyerekkorunkban, hogy vannak gyengeségből elkövetett bűnök, vannak bocsánatos bűnök, amik alól itt a szentmise elején a bűnbánati résznél föloldozást nyerünk, vannak súlyos és halálos bűnök, amik megölik az Istennel való kapcsolatunkat. Az égbe kiáltó bűnök viszont azok, amelyeket Isten maga szankcionál, maga büntet meg. Ugye azt szokták mondani, hogy minden bűn magában hordja tulajdon büntetését. Általában ezek a gyengeségeink, a türelmetlenségeink, az, amikor az ember ingerült a másikkal, azok az apróságok, amiket elkövetünk a hétköznapi életben, azok nagyjából még a nap során megtorlást is nyernek, hiszen az ember visszakapja, ha ő maga ingerült, vele is ingerültek lesznek, ha figyelmetlen vagyok, akkor én velem is figyelmetlenek lesznek. Nagyjából az ember megtapasztalja azt, hogy nem Isten ott a magas égben szankcionálja a bűneinket, hanem azok magukban hordják a tulajdon büntetésüket. Vannak azonban égbe kiáltó bűnök, ilyen az árvák és az özvegyeknek a vegzálása, ilyen a munkások bérének a visszatartása, ilyen az idegenekkel, a menekültekkel való rossz bánásmód. Ezek olyan bűnök, testvérek, amiket általában olyanok követnek el, akik már állapotszerűen olyan helyzetben vannak, hogy őket általában nem szokta érni a megtorlás, nem szokta érni a büntetés, túl hatalmasok ahhoz, és túlságosan be vannak betonozva a hatalomba ahhoz, hogy elérjen hozzájuk bármiféle evilági büntetés. A hívő ember szeret, ahogyan a többi ember is, bosszút állni. Nézzétek meg, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor a károröm ott van mindegyikünkben, amikor valaki, akit nem szeretünk, aki nekünk ellenszenves, aki nekünk rosszat tett, valami bajba kerül, akkor az emberben ott van a káröröm. Ennek ellenére nem is tudom megmondani, testvérek, hogy mikor volt utoljára, hogy valaki meggyúnta volna azt, hogy káröröm van benne, pedig ez napi tapasztalat, napi valóság, hogy az embernek úgy kielégül a lelke, hogyha azok, akik ártottak nekünk, vagy azok, akiket rossznak tartunk, azok valami bajba kerülnek. Az ember szeret Isten helyére tolakodni, szeretünk mi magunk büntetni, szeretjük mi magunk megtorolni a minket, a rajtunk esett sérelmet, és ugyanakkor pedig ott van bennünk, mondjuk így idézőjelben, a szent buzgóság, hogy akkor, amikor a világban azt látjuk, hogy valaki gonosz, hogy valaki szándékosan rosszat tesz kiszolgáltatott emberekkel, bajban lévőkkel, árvákkal, özvegyekkel, ahogyan ezt a Szentírás fogalmazza, akkor ott van bennünk az a buzgókodás, hogy szeretnénk megtorolni, szeretnénk, hogyha mi magunk kezébe vehetnénk az igazságszolgáltatást, pedig ezek a bűnök Istennél nyerik el a büntetésüket. Rá kell bízni Istenre, testvérek, a bosszút, úgy, ahogyan a Szentírás mondja, hogy enyém a bosszú, én fizetek meg, mondja az Úr. Nagyon nehéz, és a hitnek nagy próbálja, testvérek, hogy rábízzuk Istenre a bosszút, a megtorlást. Az égbe kiáltó bűnök, amiről ma az olvasmányban hallottunk, azok mégis olyanok, testvérek, amik kell, hogy az emberben az érzékenységet fölszítsák. Kell, hogy legyen bennünk empátia. Kell, hogy legyen bennünk együttérzés, hogy észrevegyük azt, amikor az Isten szegényeivel valaki packázik, amikor az Isten szegényeit, a kiszolgáltatottakat, akiknek e világon nincsen menedékük, mert azért legyünk őszintén, testvérek, azzal, hogy nekünk van kultúránk, azzal, hogy vannak barátaink, az, hogy társadalmilag be vagyunk ágyazva, mert hogy vannak kapcsolataink ebben a világban, így aztán sok mindentől megvéd bennünket a magunk státusza, a magunk neveltetés, az egzisztenciánk, amit kaptunk. Persze mi is dolgoztunk érte, de már azt is kaptuk, hogy tudtunk érte dolgozni. De amikor azt látjuk, hogy valakik önhibájukon kívül, vagy saját hibájukból, mert persze szintén mi fehér árják rendszeresen ítélkezünk, és azt mondjuk, hogy ő tehet róla, miért nem tesz ellene, csak azt felejtjük el, hogy már az is kegyelem, már az is ajándék, már az is Isten gondviselése, hogy olyan családunk volt, akik megtarítottak arra bennünket, hogy tudjunk magunkról gondoskodni. Szóval, amikor azt látjuk, hogy olyanokat ér sérelem, akik nem tudják magukat megvédeni, akkor legalább ezt vegyük észre, és legalább az imádságban forduljunk az Úristenhez. Legalább ilyenkor bízzuk őket Istenre. Legalább a lelki érzékenység legyen meg, hogy észrevegyem azt, hogy ez nem normális dolog, hogy ez méltatlan, hogy ez istentelen, hogy ez égbe kiáltó dolog, ami történik körülöttünk, ami történik azokkal az emberekkel, akik nem saját választásuk alapján kerültek abba a helyzetben, amiben vannak. És nézzétek meg, azt mondja az Úr, a Szentírás az olvasmányban, hogyha a néped fiának zálóba veszed a köntösét, akkor este add vissza neki, mert nincs mibe takaróznia. Azt mondanánk, hogy ez nem életszerű, hiszen ilyen nincsen. Valóban nem szoktuk zálogba venni egymás köntösét, de azt viszont mondom a testvéreknek, hogy ti vagytok azok, akik segítetek abban, hogy ezek az emberek, ezeknek legyen mivel takarózniuk este. Mert lehet, hogy ő tehet róla, hogy nem tudja megbecsülni azt, amilyen van, de mégis este nincs mibe takaróznia, és ha ti nem segítetek, akkor nem is lesz mibe takaróznia. Szóval a Szentírás azért nem egy másik világ. Hiába a 3000 éves szöveg az, amit most hallottunk az olvasmányban, mégis napi valóság mindaz, amit hallottunk. És még egy ilyen, mondjuk így, hogy teológiai pletykát hadd mondjak a testvéreknek, ugye azt mondja a mai rész, hogy aki a szegényeknek, aki körödben él, pénzt kölcsönzöl, ne viselkedj vele uzsorás módjára, ne követelj tőle kamatot. Erre a helyre hivatkozva volt tilos a középkorban a kamatszedés, keresztény embertől nem szedhetett kamatot, de mivel a zsidók nem tartoztak hozzánk, vagy legalábbis úgy gondolta a középkori egyház, hogy azok nem, a mi fajtánk, azok nem tartoznak hozzánk, ők szedhettek kamatot. Így aztán az antiszemitáknak az egyik ilyen kedvenc rugója, amit állandóan idézgetni szoktak, hogy a zsidók azok mennyire, hogy a zsidók bankárok és hogyan használnak ki bennünket, ezt mi keresztények tettük meg, mi tettük őket azzá, mert hogy a zsidókra nem vonatkoztattuk a törvényt, mert elfeledkeztünk arról, hogy az egyetemesség, a katolikusság az minden emberre vonatkozik, és nincsen ilyen, hogy a mieinkek, meg azok, hanem egyetlen családhoz tartozunk, egyetlen közösségbe tartozunk, mert mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, így aztán mindenkire vonatkozik a törvény, hogy ne viselkedj a másikkal uzsorás módjára. Szóval az az állapot, amit most mi itt tapasztalunk magunk körül, az a Szentírásnak a rossz megértéséből fakadt, abból fakadt, hogy elfeledkeztünk a küldetésünkről, arról, hogy egyetemesnek, katolikusnak alkotott minket az Isten, arra hívott meg, hogy egyetemesek, hogy katolikusok legyünk, és az pedig azt jelenti, hogy minden ember a testvérünk, és minden emberrel szemben könyörülettel és irgalommal tartozunk. És ehhez az olvasmányhoz párosította hozzá az egyházunk, a mai evangéliumot, ami a fő parancsról szól. Az Ószövetségben testvérek 613 rendelkezés van, parancs van, pozitív és negatív parancs, illetve az, hogy mit kell tenni és mit tilos tenni. És így aztán a különböző rabbinikus iskolák, a különböző rabbik azon vitatkoztak, teszem hozzá egy boldog nép, amelyiknek ez a legfőbb gondja, hogy azon vitatkozik, hogy melyik Istennek a legfontosabb parancsolata. Szóval ezen vitatkoztak, hogy melyik az első, a második, a 20. és a 613. amit már nem kell annyira komolyan venni, de be lehet tartani. Be kell tartani. És ez volt az a mondat, ennek a mondatnak az értelme, amit Máté leír, hogy alattomos szándékkal kérdezik meg Jézust, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mert hogy ezzel be lehetett volna Jézust valahová skatujázni, hogy hová tartozik, melyik rabbinikus iskolához, melyik irányzathoz tartozik, és innentől az újdonsága, az elevensége Jézus tanításának már is elveszett volna, hiszen egy lett volna a sok vitatkozó rabbi között. Ehhez képest az Úr Jézus úgy, mint ahogy a nő maga mondja, hogy mindenki, minden házigazda, aki jártas az Isten országának a titkaiban, kincseiből régit és újat vesz elő, elővesz két ószövetségi törvényt, és összepárosítja őket. Mert hogy ez a két parancs, azok szerepelnek a törvényben, csak nem egy helyen. Jézus az, aki összekapcsolja őket, és egyenlővé teszi az Isten szeretet és a felebaráti szeretetnek a parancsát. És azt mondja, hogy ebben van a foglalata a törvénynek, a prófétáknak, minden előírásnak, minden parancsolatnak, ebben van az összessége, ez a summája, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és a felebarátodat úgy, mint önmagadat. Testvérek, mi, akik tenyésztett katolikusok vagyunk, mi megtapasztaltuk azt, hogy megtanította bennünket arra, hogy hogyan kell, hogyan muszáj a másiknak a javát keresni, és többségünk ez szerint is él, és meglehetősen neurotikus módon próbáljuk meg kiszolgálni a többieket. Katolikus ember úgy zsigerileg szervil is, mert hogy a legutáltabb dolog az az önzés. Ugye abban nőttünk föl, hogy az önzés az milyen nagy bűn. De azt nem tanították meg nekünk, hogy hogyan kell magunkat helyesen szeretni. És éppen ezért én azt javaslom a testvéreknek, hogy reggel, amikor a fogadat mosod, vagy öltözködsz, mert hát azért legyünk őszinték, a világ jelen állapotánál nem szoktunk az ágyunk szélén ülve reggelente összetett kézzel imádkozni, mert az ember kapkod, az ember rohan és siet, és ott van a körülött a gyerekek, vagy ott van a gondja, de minden reggel szoktunk fogadat mosni, minden reggel föl szoktunk öltözni, és ezen közepette meg lehet tanulni a legfontosabb dolgokért imádkozni. És az egyik legfontosabb dolog, hogy imádkozzunk a helyes önszeretetért, hogy magunkat helyesen tudjuk szeretni, hogy képesek legyünk egymást úgy szeretni, mint önmagunkat. Az Úr Jézus összefoglalta az egész tanítását az utolsó vacsorán, amikor azt mondta, hogy új parancsot adott nektek, úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek titeket. És erre kell törekednünk, testvérek, a krisztusi szeretetre. Nyilvánvaló, hogy akiket kedvelünk, azokkal szemben sokkal türelmesebbek vagyunk, mint az idegenekkel szemben. Nyilván, akikkel jól esik együtt lenni, azokkal sokkal elnézőbbek vagyunk, mint azokkal szemben, akikhez nincsen közünk. De akár kedvelünk valakit, akár nem, van egy pont, amikor azt szoktuk mondani, hogy na, ezt aztán már nem. Ezt aztán már velem nem csinálhatod meg. Ezt aztán már én nem fogom eltűrni. Na, az a pont, testvérek, amikor a krisztusi szeretet elkezdődik. Amikor majd készfogás helyett így egymásra nézünk a templomba, ott a békére való felszólításnál, akkor úgy nézzetek egymásra, hogy itt mind megkeresztelt emberek ülnek, akiket Isten nem csak megteremtett, Isten nem csak létrehívott, hanem a keresztség által újjá is teremtett. Itt Krisztus képű emberek ülnek, és tartozunk Krisztusnak, az önazonosságunknak, a megkeresztelt mi voltunknak, a hivatásunknak tartozunk azzal, hogy a krisztusi szeretetre törekedjünk, tehát azt a pontot, amikor azt mondom, hogy ezt aztán már velem nem teheti meg a másik, azon a ponton túl kell lépni. Akkor kell krisztusi szeretettel egymás felé fordulni, és megvalósítani azt a bizonyos főparancsot, hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek titeket, hiszen Krisztus engedte, hogy megalázzuk, engedte, hogy meggyalázzuk, engedte, hogy hamisan vádolják, engedte azt, hogy megrágalmazzák, és engedte, hogy ütlegeljék, leköpjék, és engedte, hogy megfeszítsék. Azaz nem volt olyan pont, amikor azt mondta, hogy ezt aztán már nem. És ezt adta a tanítványoknak normálul, ez a norma, ez az, ami keresztényi tesz valaki. Mert az, hogy valaki a gyerekével szemben türelmes, vagy elnéző, az, hogy valaki szereti a házastársát, vagy a barátaival jót tesz, az, testvérek, az nem szorul magyarázatra, az természetes. De az, hogy az ember túl tud lépni egy ponton, amikor már az érdekeibe ütközik valami, amikor az önérzetét sértik, amikor az úgynevezett méltóságát sértik, mert bár én legfontosabb dolognak tartom, hogy az ember vigyázzon a méltóságára, de általában véve nem az a mi méltóságunk, amit annak tartunk, amikor azt hisszük, hogy most a méltóságunk miatt kell rendet teremteni, rendre utasítani másokat, kikérni magunknak dolgokat, az nem a valódi méltóságunkról szól. Az igazi méltóságunk, testvérek, az, amit Istentől kaptunk, és pontosan abban teljesedik ki, amikor el tudjuk viselni a sértést, a megaláztatást vagy a bántást. És ez az, amivel Krisztusnak tartozunk, és erre kellene törekednünk. És ugyanakkor pedig, testvérek, gyónásban annyi ostobaságot szoktunk meggyónni, én is, meg hát az ember így naponta szembesül ezzel, hogy az emberek mindenféle ostobaságot gyúrnak meg, a gyerekkorukból visszamaradt dolgokat, mondvá, hogy megettem pénteken a húst, vagy nem voltam szentmisén, vagy nem figyeltem a misén, de arról elfeledkezünk, hogy a legfőbb parancsolat alapján kellene lelkiismeret vizsgálatot tartani. Melyik ők mondhatja el azt magáról, hogy az Isten teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből, minden erejével szereti? Melyik ők mondhatja ezt el? És ez lenne az igazi lelkiismeret vizsgálat. És nyilvánvaló testvérek, ahogy a gazdag ifjú azt mondta Jézusnak, hogy én minden parancsot betartottam, mert azt a 613 rendelkezést és parancsot azt be lehet tartani. Azzal lehet azt mondani, hogy készen vagyok, hogy befejeztem, én ezt mindent megtartottam. De azt a normát, testvérek, hogy szeressétek egymást úgy, mint ahogyan én szeretlek titeket, azt, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elménkből, minden erőmből szeressem az én Istenemet, ezzel sosem leszünk készen. Ezt még a halálos ágyamon is kell gyakorolni. Én öregeknek, betegeknek szoktam mondani, hogy legyetek jó betegek, hogy ne vegzáljátok az ápolóitokat, hogy ne legyetek türelmetlenek, elégedetlenek, hanem próbáljátok meg türelmesek lenni, kedvesek lenni, megkönnyíteni azt a munkát, amit körülöttetek végeznek. Még akkor is lehet törekedni a felevarás szeretetére, és még a beteg ágyamon és a halálos ágyamon is lehet Isten dolgain gondolkozni. A hit alapján nézni mindent, testvérek. Amikor hallgatjuk a híreket, akkor igenis a hit alapján kell azokat hallgatni, hogy eszembe jusson, hogy persze mindegyikünk be van rendezkedve egyfajta ilyen katasztrófa turizmusra. Nézzétek meg, hogy mekkora dugót tud okozni, hogy az emberek megállnak, bámészkodnak, amikor balesetet látnak. Hány embernek jut eszébe, hogy imádkozzon azért, aki bajban van? Az ember megbámul sok mindent. Kinek jut eszébe az, hogy olyankor Istenre gondoljon, és a hite alapján hallgassa a híreket, nézze a világ dolgait. Pedig ezzel tartoznánk a mi Istenünknek, és ez lenne az igazi méltóságunk. Hogy az Isten ott legyen a szívünk mélyén, a gondolataink mélyén, minden moccanásunkban ő lehessen ott. És ezt kell gyakorolni, most egy hetünk van rá. Próbáljuk meg gyakorolni, testvérek, hogy aztán jövő héten örömmel lehessünk itt. Hogy sikerült minél több dologban felfedezni őt, meglátni őt, rágondolni, hozzákapcsolódni, hozzáfohászkozni, hozzászólni. Testvérek, teljes szívből Isten szeretni, embert sem tudunk teljes szívből szeretni. Nézzétek még, aki szerelmes, az is egy-két hónapig, évig tart, amíg a szívét teljesen betölti egy másik embernek a szeretete. De az is igazába véve evilági szeretet. De hogy Isten teljes szívemből szeretni, teljes elmémből, minden erőmből, az olyas valami, ami életformát követel meg tőlünk, és az egyházunk ezt az életformát próbálja nekünk tanítani, amikor megpróbálja a vallásosságot, mint ilyent tanítani a számunkra. Hiszen a vallásosság az pontosan arra való, testvérek, hogy Isten legyen minden gondolatom alján, mélyén, rejtekén, ott legyen benne. Úgyhogy elhangzott a fő parancs, testvérek, ezt Jézus alkotta meg. Jézus kapcsolta össze az Isten és a felebarát szeretetét. És mi tartozunk az Istennek a felebarát szeretetével, és törekedni kell rá. Ez nem érzés, a szeretet, testvérek, nem érzés dolga. Az, ami érzés, az az érosz, meg a filia, az a vágy, vagy a kedvelés, az érzés dolga. Azt nem lehet parancsra megtenni. De az, amit megparancsol nekünk Krisztus, hogy úgy szeressétek Istent, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket, parancsra szeretni, az az agapé. És ezzel tartozunk, és ezt kellene megvalósítanunk, és megértenünk, hogy a szeretethez magunkat kell legyőzni. Az előítéleteinket, az ösztöneinket, a rosszabbik énünket, azt kell meghaladni, azt kell fölülmúlni a krisztusi szeretetben. De Krisztus képére újjá vagyunk alkotva a keresztség által és a bérmálás által. Megkaptuk a szent lelket ahhoz, hogy föl tudjunk nőni ahhoz a hivatáshoz, amit Istentől kaptunk, amit nem magunknak választottunk, hiszen Jézus világosan megmondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottam a titeket. Úgy tekintsünk magunkra, egymásra minket, mint akiket Isten kiválasztott erre, a fő parancsra, az Isten és a felebarás szeretetére, arra, hogy úgy szeressük egymást, mint ahogyan Krisztus szeretett bennünket, és éppen ezért az, amikor eljutunk arra a pontra, hogy na ezt aztán már nem, na akkor történik az, hogy most Krisztus módjára lehetünk, Krisztus módjára szerethetjük egymást, krisztusi emberek lehetünk. Amen.